Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, mai szent leckénk szól hozzánk Pál apostol Efézusbeliekhez írott leveléből. Pál apostol Efézusbeliekhez írott levelének második fejezetéből, a második fejezet 12. verszakától a 22. verszakkal bezárólag, hogy miként ír Pál az efezusiakhoz, hallassuk keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a törvényt tételes parancsolataival együtt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse magában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és ő benne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, és befogadását és megtartását. Gyertek hát, imádkozzunk ezért. Drága mindenható atyánk, szeretett Istenünk a Jézus Krisztus által. Jó nekünk itt. Jó nekünk lelked udvarába, a te szeretetedbe, a te kegyelmedben rád figyelni. Jó együtt lenni, és ezért dicsérünk és hálát adunk neked, hogy megtartottál az elmúlt héten, de hálát adunk az éjszaka csendjéért is, a pihenésért, szeretteinkért. Azokért, akik velünk együtt vannak, és azokért is, akiket el kellett, hogy búcsúztassunk. És ezért hagyj kérjünk is, hogy tarts meg minket így a te kezedben. Békéltess bennünket össze önmagaddal, hogy tudjunk rád mindig figyelni ebben a bőti időszakban. És te rajtad keresztül tudjunk egymásra figyelni, hiszen sokszor és sokféleképpen védkeztünk ellened. És nem csak ellened és az ég ellen, hanem egymás ellen is bizony. Békíts hát meg önmagadban minket is egymással. És adj nekünk igaz, olyan lelket, melyel te tudsz bennünket vezetni. Add nekünk a te lelked fényét, azt a békességet, azt a szeretetet, mely egyedül általad tud egyetemessé válni, hogy ki tudjunk egymás felé nyílni. És a kinyílásban ne megijedjünk egymástól, hanem rátaláljunk a másikra. Így kérünk, hallgass meg bennünket, és küldd le lelkedet, mind az ige szólójára, mind az ige hallgatójára, hogy meg tudjuk azt tartani, és azt megcselekedni, jó gyümölcsöket tudjunk teremni. A te nagy neved dicsőségére, a ne szent egyházad javára. Jöjj el hát, szent lélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket éppen. Amen.
Hallgassuk Istenünk hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 5. fejezetéből, az 5. fejezet 21. versétől a 26. verséig bezárólag. Máté evangélium 5. fejezete 21. versétől a 26. versig így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Kedves testvérek, biztos emlékszünk még arra, hogy böjt előtt mivel indultunk és mivel kezdtünk. Elhatároztuk, hogy Máté evangéliumában a hegyi beszédet végig olvassuk, végig gondoljuk, megnézzük, hogy Jézus Krisztus mit mond. Abban az egyébként egyedi, önmagában különleges törvény összefoglalásban, vagyis hát egy ilyen életprogramban, keresztény életprogramban. Vannak különböző életprogramok, van olyan, ami az egészséges életre, van olyan, ami a különböző pályáknak a modelljére, tehát mostanában hallunk olyat, hogy pedagógus életpálya, vagy nem tudom, kinek milyen életpályát sikerült még ebben a mai modern világban mondani vagy találni. De fontosnak tartom azt, hogy nézzük ezek mellett meg azt, hogy a keresztény életpálya mit mond. Hiszen talán azzal indultunk is, ha jól emlékszem, akkor ez el is hangzott, hogy a legtöbb kérdés úgy adódik, vagy úgy jön a gyülekezetek, vezetői, püspökök, esperesek és különböző keresztény vezetők felé, hogy mit csináljunk. Ne moralizáljunk, ne teologizáljunk, hanem mondjátok meg, hogy mit csináljunk. Konkrétan. Hát Jézus itt, ebben a hegyi beszédben nagyon konkrétan elmondja azt, hogy mit kell tenni, úgyhogy ha egy kicsit néha sarkos vagyok és kemény, akkor ez azért van, mert Jézus is sarkos volt és kemény, és elmondta, hogy mit kell tenni. De mielőtt azonban sarkosak és kemények vagyunk, először is idézzünk fel néhány dolgot, még a böjt, illetve a böjt előtti időből, aztán nézzük meg ennek az igének az előzményét, illetve az igének a tartalmát, szó szerinti részét. Arról beszéltünk, hogy ugye a keresztény életvitel nagyon fontos dolog, mert boldoggá tesz. Jézus nagyon szeretné, hogyha mindenki boldog lenne. Ebből indultunk ki. Isten nem akar boldogtalan arcokat látni. Milyen misszió az, amikor valaki oda megy és azt mondja, hogy Jézus Krisztus szeret téged. Örülj te is velem. Ugye ez számomra is egy kicsit furcsa, nem véletlenül humorizálok, sajnos így van, néha így vagyunk, és amikor, hogyha oda megyünk, és azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus szeret téged, te is szeresd Isten, és akkor a másik azt mondja, nekem erre nincs szükségem, akkor meg a következő mondatunk, akkor pedig engem hagyjál békén is. Menj el. Haragszunk. Erre jön a következő tanítás, a haragról és a békétlenségről, de előtte ugye a törvényekről beszélünk egy picit. A törvényekről és a parancsolatokról volt szó böjt előtti vasárnap, és elmondtuk, hogy legalábbis reménység szerint megértettük, hogy törvényekre szükségünk van, az élet alapvető törvényei, törvényszerűségei Isten teremtettségi rendjéből fakadnak, tehát hogyha egy almát leejtek, akkor ott leesik, hogyha a nap feljön, akkor süt, stb. Tehát így kicsit összefoglaltuk a fizika törvényszerűségeit és a lelki törvényszerűségeket, amiket meg kell tartani, mert hogyha nem tartja meg az ember, akkor balesetet szenved, és akár képes meghalni is. Az igazsággal fejezi be Jézus, ami arról szól, hogy ugye a 20. versben, ami közvetlenül ezelőtt a 21. vers előtt van, hogyha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Sokféle igazságot hallottunk már. Vallásos igazságok is vannak, az igazságnak van több oldala is. Politikailag meg egyáltalán nem akarok belemenni abba, hogy mi az igazság. Életünkben ugye igaza van a férjnek, és igaza van a feleségnek, és ketten mégis teljesen mást állítanak. Érdekes, hogy mi az igazság. Mit mond Jézus az igazságról? Nektek igazságotok kell, hogy legyen. Egyszer ő nem taglalja azt, hogy neked most igazad van, vagy nincs, hanem azt mondja ezzel az igazság szóval, hogy a farizeusok igazsága az életvitel igazsága. A farizeusok azt mondják, hogy így kell élned, ezt kell tenned, ez lesz a te igazságod, akkor leszel igaz ember, hogyha ezt és ezt teszed. És Jézus azt mondja, hogy a ti igazságotok, ez mit jelent? Az, hogy Isten szerint kell élnetek. Az Isten akarata szerinti élet, az az igaz ember élete. Ha a ti életetek messze felül nem múlja a farizeusok életét, a ti életetek sokkal jobban nem igazodik az Istenhez, mint a törvénytudók élete, akkor nem mehettek be nektek. Élni kell az Isten szerint életet. Kicsit pragmatizmus ez, de hát ilyen az élet. Tettekre alapszik. A szeretet, az tulajdonképpen nem más, mint cselekedet és tett. Azt is mondja Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért, hogy betöltsem azt. És itt el is kezdi, halljátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Tehát elkezdi a törvényt elemezni. Egy pici ellentétre hadd hívjam föl rögtön a figyelmet itt az elején. Nem ütötte meg senkinek a fülét az, amikor Pál azt mondja az Efézusi levélben, a 12. verstől, amit olvastunk, hogy a tételes törvényt eltörölte. Miután a tételes parancsolatokból álló törvény érvénytelenné tette, azt mondja Pál, hogy Jézus a tételes parancsolatokból alkotott törvényt érvénytelenné tette. Jézus meg azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért jöttem, hogy betöltsem azokat. Valamit félreértett Pál? Valamit nem jól olvasott? Hát itt van egy látszólagos ellentét. Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, hogy minden törvény így jóttasan vethet el a törvényből. Pál meg azt mondja, hogy a tételes törvényt Jézus Krisztus érvénytelenné tett. Erre mondta Mark Twain-nek az egyik barátja, hogy annyi mindent nem értek a Bibliából. Engem úgy zavar, hogy egy csomó mindent nem értek a Bibliából. És erre meg azt mondta a nagy író, hogy hát engem meg sokkal jobban nyugtalanít az, amit értek a Bibliából. Amit nem értek, azt nem értem, de amit megértek, az bizony nagyon nyugtalanít. Nézzük meg, hogy mit érthetünk ebből. Hát, ha mi is kapunk egy kis nyugtalanságot. Jézus itt egyértelműen a 2 Mózes 20.13-ra, illetve az 5 Mózes 5.17-re utal a nevét parancsolatra. Ezzel kezdi ezt a részt, ami tulajdonképpen nem más, mint három, tehát kétszer három antitézis ellentétpár, majd megyünk tovább a többiekre is. Az első ilyen ellentétpár az az, amikor a ne ő parancsolatot kimondja, és a következő szóban azt mondja, hogy én pedig azt mondom nektek. Na most, hogy tölti be Jézus a törvényt? Úgy, hogy a tételes parancsolatot érvénytelenné teszi önmagában. Hogy teszi érvénytelenné Jézus önmagában a tételes parancsolatot? Úgy, hogy elmondja, hogy a tételes parancsolat megtarthatatlan. A ne ölj parancsolatot nem tudod megtartani. Bizony, a ne ölj parancsolattal, ha szembe kerülsz, hamar rájössz arra, hogy vétkeztél. Miért? Talán gyilkos vagyok? Látom a szemekben. Látom a szemekben az értetlenséget. Néhányan azt kérdezik, hogy én még soha nem öltem meg senkit. Van olyan, aki azt üzeni a szemével, hogy vegetáriánus vagyok, még egy csirkét se öltem meg, akkor én miért vagyok bűnös, amikor azt mondom, hogy ne ölj? Jézus kifejti. Aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Ugyanis az Isten, amikor a tíz parancsolatban és a többi tételes parancsolatban, ami még azután jön, tehát a Mózes harmadik könyvét, ha végigolvassa valaki, akkor elég sokkal találkozik. Aztán a négyes könyv egy kicsit történeti, de az ötös mű a Deuteronómium, a törvények még egyszer, ahogy a papi szertartásos törvények is vannak, de nagyon sok olyan törvény van, ami az emberi cselekedetekre, mindennapokra utal. A farizeusok ebből szőtték aztán a 300 nem tudom én hány parancsolatukat külön, ami azt szabályozza, hogy mit kell csinálni, hogyha mit tudom én, a macska szombaton kiborította a tejfölös bögrét. És akkor azt hogy kell feltakarítani, meg ilyeneket is. Tehát ilyen nagyon, nagyon konkrét szabályszerűségeket fektettek le, még véletlenül se tudja senki kikerülni, vagy megpróbálja áthágni bizonyos részét a parancsolatnak. De Jézus azt mondja, amikor Mózesék és a többiek Isten ihletéséből elmondták neked, hogy ez szabad, ez nem szabad. Ezt így szabad, úgy szabad, ezt így nem szabad, akkor mindent leszabályoztak, egy valamit nem szabályoztak le, és ezt nem tudják leszabályozni. Az, hogy milyen a szíved indulata. Hogy belül a szíved mélyén te mit gondolsz? Mert hogyha valaki oda megy és leszúrja a másik embert, az egy konkrét tett. De azt megvizsgálni, hogy mi vezet odáig, az nem feladata egyetlen egy törvénynek sem. A törvény megkülönbözteti az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölést, és azt mondja, hogy van hirtelen felindulásból elkövetett emberölés is, ezt a jogászok, akik itt ülnek, jobban tudják, mint én, és lehet, hogy még egy párat megkülönböztet, de a lényeg a tett, mert hogyha nem történt meg, akkor csak a vélelme állhat fönn. Manapság már ilyen vélelmeket is beletesznek a törvénybe. Például, hogyha autót vezet, és a kezedben van a telefon, akkor még éppen megbüntethetnek, mert a kezeddel, ha is lefotózták azt, hogy te ott tartod, akkor kifejezted a szándékodat, hogy te meg akarod azt tenni, és már a szándék is büntethető. Hogyha valamilyen módon, valamilyen tettben, és ebben benne van a szóban is, hogy tetten érik azt, hogy te tenni akarsz valamit, akkor azt már tudják büntetni, de ahhoz is a tett kell. Viszont a belső gondolatokat, azokat nem tudják büntetni. Talán a szó az, amit Jakab mond, és hogy ez kimaradt a törvényekből, mert, Mert ugye a törvénykezések azok nem arra szorítkoztak, hogy ki mit mondott, hanem a tanúk mondtak valamit, de a konkrét cselekedetekről beszéltek. De arról nem beszélt a törvény, hogyha valaki odavágja a másiknak, hogy te buta vagy, te ostoba vagy, akkor azt büntetni lehet, vagy nem lehet. Ha valaki szitkozódik a másikra, akkor azt lehet büntetni, vagy az bűn, vagy nem bűn. Hát a régi törvény szerint nem tartották úgy bűnnek. Hogyha a gyerek nem úgy viselkedett a szüleivel szemben, ahogy kellett, akkor azt büntették, de az is a tanácsnak, az öregek tanácsának a döntése volt, és ők ahogy gondolták, úgy büntették a gyereket. Ha konkrétan tett valamit a szülei ellen, akkor meg tudták büntetni. Ha nem tett semmit, csak mondott valamit, akkor gond volt. Tehát Jézus nem olyan értelemben tett érvénytelenni a törvényt, hogy ezt most már felejtsük el. Nem azt mondja, hogy a ne ölj parancsolat, az nem jó. Hanem azt mondja, hogy nézd mögé. Nézd mögé ennek a parancsolatnak. Mire akar Isten rámutatni ezzel a parancsolattal? Sokkal mélyebbre ás is azt mondja, hogy mondd azt ilyeneket, hogy bolond. Mondd azt ilyeneket, hogy ostoba. Azt hiszed, hogy ezeket csak úgy mondhatod? Haragudhat az atyád fiára? Haragudhatsz? Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy ne haragudjatok. De aztán folytatja, ha haragszotok is, ne vétkezzetek, hanem bocsássatok meg egymásnak, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Mert Jézus a haragot ítélkezésre méltónak találta. Vajon tudunk-e nem haragudni? Tessék, itt van egy tételes utasítás. Testvér, ne haragudj! Ne haragudj senkire! És Jézus még tovább megy a végén, azt mondja, hogy ha valaki haragszik rád, ha valakinek panasza van ellened, megvonjuk a vállunkat. És? Hát mit érdekel engem, hogy a másik haragszik rám, vagy sem? Ugyan már az ilyen vagy olyan ember, most inkább nem alkalmazok jelzőket. Hát őre oda se kell figyelni. Hát már ezer éve haragszik rám, meg igazából másra is haragszik, mindenkire haragszik. Mindenkit megbánt, most pont én legyek az, aki figyeljek erre. Itt egy tételes parancsolat. Csak az a baj, hogy ez a tételes parancsolat a szívek indulatára, a belső lelki tartalomra mutat rá. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg betartani. Kezdjük el. Ez az első üzenete ennek a vasárnapnak. Testvér, hidd el, hogyha elkezded csinálni, ha megpróbálod megfékezni a nyelved, Jakab apostol, olvassuk el, első fejezet 19-től a nyelv bűneiről beszél. Ha megpróbáljuk tenni, amit mond a Biblia, nem beszélünk csúnyán. Nem mondjuk a másikra, hogy most a mostani szó az, hogy na bocsánat, hülye. Nem mondjuk rá. Nem mondjuk a másikra azt, hogy tehetetlen. Nem mondjuk rá azt, hogy hitvány. Nem mondjuk azt, hogy utálatos. És még ezek csak a finom szavak. Nem mondjuk, nem szólunk, hanem először is próbálunk hallgatni. Aztán próbáljuk megérteni azt, hogy miért mondanánk, miért beszélnénk. És hogyha ő mondja, akkor ne vágjunk vissza. Tetszik? Kicsit nehéz. Az az igazság, hogy az ördög nagyon munkálkodik, és pillanatok alatt belekeveredünk olyan helyzetbe, amikor már nem is gondolkodunk, csak azt veszük észre, hogy miket vágunk egymás fejéhez. Elég egy átdolgozott nap. Ugye reggeltől estig dolgozunk, hazamegyünk, és a férjünk, vagy a feleségünk, aki otthon van, hirtelen hozzávágja a fejünk közt, hogy már megint ezt vagy azt nem csináltad meg. És akkor, ugye mi dolgoztunk, és fáradtak vagyunk, nem ezt várnánk otthon, rögtön kiömlik belőlünk a harag. És már is kész a veszekedés. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg, amikor a gyereknek 60-szor elmondtuk, hogy ezt nem szabad, és a 61-szer is megcsinálja, akkor próbáljunk egy ilyen liberális gyermeknevelési módszert alkalmazni, és azt mondani, hogy hol van kisfiam, semmi baj. Próbáljuk meg. Ugye nehéz? Ha belegondolunk, ha igazán mélyen belegondolunk, akkor lehetetlen. És tudjátok, az a baj, hogy mivel lehetetlen, és mivel nagyon sokszor belecsúszunk ebbe a dologba, Jézus azt mondja, hogy ha nem teszed meg, akkor börtönbe kerülsz, a bíró látod a szolgának, börtönbe kerülsz, és míg meg nem adod, addig nem jössz ki onnan. Kicsit az előzmény. Megy az ember, a jó ember megy, áldozati ajándékát oda viszi az Isten elé. Lefordítom mai nyelvre, kedves testvéreknek, meg magamnak. Megy a jó református ember, a jó református munkás ember, pedagógus, értelmiségi, nyugdíjas, diák, stb. Megy a templomba vasárnap reggel. És annyira örömteli dolog, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk egyáltalán. Csak közben eszébe jut, hogy hát neki mennyi rendezetlen dolga van, ami az elmúlt hétről még vele együtt jön a templomba. Visszagondolunk arra, hogy az elmúlt héten hol volt az, ahol mondjuk kicsit mérgesebb voltam a kelleténél, hol volt az, ahol elvesztettem a nyelvemet, akár a kezemet hol eresztettem el, valahol, és vajon nyugodt lelkiismerettel tudunk leülni egy Istennel való beszélgetésre, mert most nem a prédikációról van szó, vagy a Bibliáról, hanem az Istenről. Szembe találkozunk az Istennel, és akkor azt mondjuk neki, hogy Uram, itt vagyok, és akkor Isten ránk néz, és azt mondja, hogy és azok a dolgok, amik veled jöttek, hát azokat nem tudtam letenni, mert ezek a haragjaim, ezek a félelmeim, a békétlenségeim. És akkor már is elkezdünk egy másik haragot, hogy de hát az Isten miért adta nekem azt, hogy én most itt elbukjak? És akkor egyből jön a következő érzés, az, hogy haragszunk az Istenre. Mert az végeredményében ő a hibás, nem? Tulajdonképpen ő teremtett minket ilyen gyengének. Tulajdonképpen ő adta ezeket a nehéz embereket az életünkben, nem? Ő adta ezt a nehéz munkahelyet, nehéz főnököt, nehéz beosztottat, nehéz testvért. Ő szülesztett engem ebbe a nehéz körülmények között, vagy nehéz helyzetben, vagy nehéz habitusú családba, akihez én most megyek. És akkor egyből elkezdek ráharagudni Istenre. Tudjátok, hány ember haragszik az Istenre? Mi is szoktunk néha, biztos ti is haragusztok néha rá. Bevallom, én is szoktam haragudni. Először haragszok a körülményekre, milyen nehéz, három gyülekezet, iskolák, temetők, nehéz emberek, lelkészek, presbiterek, polgármester, egyéb lelkészek, sok mindenki nehéz, fú, ez a sok nehéz körülmény, ez engem kikészít, aztán jön a következő, de hát Uram, ezt te adtad. És akkor végül is az Istenre haragszom, hogy te ezt miért így teremtetted, miért ide tetted, miért úgy? Mert hogy én ezt nem tudom, nem bírom, nem vagyok kész arra, hogy ezzel megküzdjek, és kicsi vagyok ahhoz, hogy ezekhez a feladatokhoz, vagy ezeket a próbákat kiálljam, és dühöngök. És tudjátok, hány ember van még az olyan, aki nem is tudja igazán, de az Istenre haragszik. Néha ki is mondja. Valaki csak addig jut, hogy én haragszom a papokra.
Ezeket hallom.
Nem kereszteljük meg a gyereket, mert az egyik nagyapa, az egyik nagyanya, vagy az egyik apuka haragszik a papokra. Haragszik az egyházra. Az egyházra, mert az ilyen olyan ronda, egyébként igaza van. Néha igen. De tulajdonképpen nem az egyházra, nem a papokra haragszik, csak nem tudja, hanem az Istenre. Van, aki tovább megy és haragszik az Istenre, tényleg elmondja. Csak tudjátok, ezzel az a baj, hogy az Isten teremtette a világot. És hogyha haragszunk az Istenre, aki a világot teremtette, akkor kirekesztjük magunkat az vele való közösségből. És hiába megyünk az oltárhoz és visszük az áldozati ajándékainkat, nem fogunk békességet találni, soha nem találunk békességet, mert a szívünkben belül harag van. Nem tudom, értjük-e? Értjük ezt az ellentétet. Van egyrészt a törvény, ami megtarthatatlan, ami miatt aztán jön a belső lelki vád, felbuzdulás, és jön a vádló, a diabolos, aki még jobban összezavarja a dolgokat, és mi még mélyebbre süllyedünk a börtönben, ami a Seol, ami a külső sötétség, ahová ha kirekesztetik az ember, akkor hirtelen egyszerre egyedül találja magát, és nem marad más, csak sírás és fogcsikorgatás, mert tehetetlen az emberi kéz. Erről beszél Jézus, amikor a törvényt summázza, amikor azt mondja, hogy ő azért jött, hogy a törvénynek érvényt szerezzen, de hogyha már érvényt szerezni kell a törvénynek, akkor lássátok már meg, hogy ez nem egy olyan egyszerű móka és kacagás, hogy van egy kicsi kis törvényke, mint az, hogy ne ölj, és ezt akárki be tudja tartani egész életén keresztül, hát nem tudjátok, mert a szavaitokkal öltök, a szavainkkal gyilkolunk. Nem egy öngyilkos van a világ történelemben ismerőseink között, és akik szavak miatt ölték meg magukat. Bolond. Ostoba. És aztán értelmetlen válik az élet. De Jézus arra szeretne rámutatni, hogy figyelj! Nem vagy rá képes. És mivel nem vagy rá képes, ezért haragudni fogsz. Ezért haragszol az Istenre. És mivel haragszol az Istenre, ezért nem tudsz. Nem tudsz belenni a paradicsomba. Nem tudsz a mennyek országának tagja lenni. Ezért nem lehet békességet és nem lehet nyugalmat. Ha csak ennyire egyszerű az egész. De ahogy ezt felismerted, azt mondja Jézus, Pál apostol szavain keresztül tolmácsolva, hogy miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mind a kettőt egy testben Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Mi történt? A kereszten Jézus Krisztus azokért a dolgokért halt meg, amit te képtelen vagy megtenni. Ha megkérdezed magadtól, hogy meg tudsz-e bocsátani valakinek, és azt válaszolod magadnak, hogy nem, akkor ez egy olyan dolog, amit te képtelen vagy megtenni, de Jézus ezért meghalt. Hogy felismerd, hogy a te bűnös, képtelen életed mégis kell az Istennek. Hogyha te haragszol valakire, vagy ha rád haragszik valaki, és ezzel te nem tudsz mit kezdeni, akkor ez újabb haragot szül, és úgy érzed, hogy távol lévő vagy, mint ahogy mondja Pál, akik távol lévők voltatok, közel lévőkké váltatok. Távol vagy az Istentől, de ez a távol lévő élet kell az Istennek. Az Istennek szüksége van rád. Minden egyes porcikád, minden egyes pillanatod az életed minden egyes pillanata olyan, amiről Isten igényt tart. Azt mondja, hogy kell. És ezért képes elmenni a végsőtig. Elmagyarázza azt, amit vártok. Mert azt várjátok, hogy azt mondjuk, hogy ezt vagy azt tedd. És megmondjuk, megmondja az Isten, cselekedd. Egyszerűen mondja, ne ölj szavakkal, tettekkel, belső lelki indulattal, ne haragudj. És azért mondja, hogy Jézus, hogy menj el és békülj meg azokkal, akik haragszanak rád, hogy felvilágosítson, hogy mennyivel tartozol, mennyivel tartozunk egymásnak. Ha most mindenki elkezdene járni, nem tudom ki hány éves, de az évek hosszú sora alatt felgyűlt haragokat és békétlenségeket, most el kellene mennünk, hogy lerendezzük, egész héten, vagy lehet, hogy egész márciusban járkálnunk kellene. Különböző helyeken, különböző embereket megkeresve. De Jézus azért mondja ezt, hogy észrevedd, hogy rengeteg mindennel tartozol. Tartozol az embertársaidnak, tartozol saját magadnak, és tartozol Istennek. De mihelyest felismerted, hogy nagyon sokkal tartozol. Nagyon-nagyon sokkal. Annyival, hogy nem bírod megfizetni. Nem fogod bírni megfizetni. Ezért mondja Jézus, hogy megfizetem én. Elmegyek én. Utána megyek. Kibékítem. Kibékítlek téged. Kibékítem a testvéredet, a szülődet, nagyszülődet, feleségedet, férjedet. Én. Egészen a halálig elmegyek. Ártatlanul meghalok. Hogy értsd meg. Mert nem teheted meg, hogy nem akarod tenni. Mert az Isten szeret. És az egész parancsolat tulajdonképpen nem más, mint ennek a szeretetnek a megvalósulása. És testvér, az nem ment fel, hogy azt mondod, hogy nem tudod és nem vagy rá képes. Sokan talán azt gondolják, hogy most akkor felállunk innen, és megmondta a lelkész, hogy mi erre nem vagyunk képesek, akkor mi most már nem is tesszük. Nem vagyok képes megfékezni a nyelvem, nem vagyok képes megfékezni az indulatom, akkor most már nem is kell tennem, dehogy nem. Kell, sőt, még inkább muszáj, tudod miért? Mert valaki meghalt azért, hogy te ezt akard belül. És nem akárki halt meg, nem a szomszéd, nem én, vagy a lelkész kollégám, vagy bárki innen, akit ismerünk, nagy ember, szép és jó ember, hanem az Isten halt meg ezért. Az Isten meghalt azért, hogy bár te képtelen vagy megtartani a parancsolatokat, mégis akard megtartani őket. A szíved legmélyéből, ne kényszerből, hanem hálából és szeretetből, mert annak ellenére, hogy nem vagy képes megtartani, annak ellenére az Isten szeret. Végtelenül. És akarja, hogy jobb legyél. Hogy elhagyd a kényszereidet. Hogy a kötöttségeidtől megszabadulj. A vágyaidtól, a békétlenségeidtől megszabadulj. Hogy te szabad ember legyél igazán. Szabad a szeretetre. A békességre és az örömre. Mert ő akar téged. Vajon te akarod-e őt? Hiszem, hogy akarjuk. Másképp nem lennénk itt. Vigyük el ezt az indulatot. A belső, legmélyebb, szívünk legmélyebb részéig bennünket átformáló indulatot most haza. És tegyük. Tegyük meg az első lépést. Én is meg fogom tenni. Béküljünk meg. Bocsássunk meg. Kérjünk bocsánatot. És ha nem vagyunk rá képesek, akkor is. Akkor is. Próbáljuk meg. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hadd valljuk meg előtted, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk. Úgy érezzük sokszor magunkat, amikor a
bűneinkről, az alkalmatlanságainkról tanított bennünket, mint a költő. Ki azt mondta, én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Utána nevettem is, mi ostoba beszéd, bűnről fecseg, kicselekedni gyáva. Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Azt hittem, mamája ringatja úgy elalvó gyermekét, ahogyan dohogva álmait kínálja. S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam, bár lennétek így bűnösök mindnyájan, hogy ne maradjak egészen egyedül. Mert nem tudjuk, hogy ki milyen, mennyire nem tartja meg azt, amit Isten kér tőle, de azt tudjuk, hogy mi egészen. Alkalmatlanok is olyanok vagyunk, akik Isten nélküliek. Mégis akarsz velünk valamit, mégis közeled hozzánk, mégis megsimogat. Tudunk arról, hogy nem vagyunk méltóak. És egy másik tudást adsz a szívünkbe, ami feloldja ezt, a megváltás tudását. A végtelen szeretet tudását, ami feláldozza önmagát, azért, aki alkalmatlan. Segíts nekünk, Urunk, így is törekedni és megpróbálni a lehetetlent. Hogyha majd a szellem harcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük a mércét, ami erre csak lehet, akkor előtted megállva azt mondjuk, hogy köszönjük. Köszönjük a segítséget. A tanítást. De legfőképpen köszönjük a békességet és a szeretetet, amit a mi gyarló szíveinkbe adtál, amikor ezt elfogadtuk. Így kérünk a betegekért, erősítsd meg a szívüket, így kérünk a gyászolókért, akik fontos embereket vesztettek el, állj oda az életükbe és önmagaddal pótold, ami fáj, ami hiányzik. Így kérünk a haragvókért, akik haragszanak magukra és másra, vedd ki a haragot a szívükből, és teremts bennük tiszta szívet és békét. Népünkért, sokat szenvedett magyarokért kérünk, országunkért, kérünk városunkért is, akit mi szebbé és jobbá akarunk tenni, akit mi a miénknek tartunk is.